és a te országod, ó fölséges király. Ebben az országban veled uralkodnak mindazok az igazak, akiknek törvénye, igazság, béke, szeretet, élet és halhatatlanság. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államok 30 napos ideiglenes mentességet adott az iráni eredetű tengeren szállított kőolaj és kőolajtermékek értékesítésére és leszállítására, hogy enyhítse a globális ellátási zavarok és az árrobbanás hatásait, közölte az amerikai pénzügyminisztérium. A pénteken kiadott általános engedély kizárólag azokra a szállítmányokra vonatkozik, amelyek már úton voltak március 20-án. Új vásárlásokat vagy termelést nem engedélyez. Az intézkedés április 19-éig marad érvényben, és bizonyos térségekre, köztük Kubára, Észak-Koreára és a Krímre nem terjed ki. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a lépés mintegy 140 millió hordónyi olajat hozhat vissza a globális piacra, ami rövid távon enyhítheti a kínálat szűkösségét és mérsékelheti az árakat. Lezárult a regisztráció a levélszavazásra azoknak, akiknek nincs magyarországi lakcímük. A Nemzeti Választási Iroda külhoni választásra jogosító névjegyzékében csaknem 500 000 választó szerepel. Több mint 10 000 szavazatszámláló bizottság tagjait kell megválasztani március 23-áig, akik az április 12-i választások lebonyolításáért, tisztaságáért és a szavazatok összeszámlálásáért felelnek. A bizottsági tagok felkészítést kapnak, munkájukért pedig emelt díjazás és munkamentesség jár. Áprilisban a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj. A vasárnapra eső utalási nap miatt az ellátásokat már április 10-én pénteken kifizetik. Április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket a bevett gyakorlat szerint az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez a szabály minden hónapban érvényes. Ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik. A kormány úgy döntött, hogy április 8-áig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs szerint a nemzeti petíció meghirdetése óta Ukrajna fokozta a nyomásgyakorlást Magyarországra. A kormány álláspontja továbbra is az, hogy az ország kimarad a háborúból és nem finanszírozza azt. Mintegy 7 milliárd forintos támogatással segíti a tejtermelő gazdákat a kormány, amely 3 hónapon át literenként körülbelül 15 forint felárat biztosít számukra. A támogatás automatikusan jár azoknak, akik tavaly is részesültek nemzeti tejtámogatásban. 6 milliárd forintos keretből új pályázat indul a technológia transfervállalatok erősítésére, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A program célja, hogy az egyetemeken és a kutatóhálózatban létrejött innovációk gyorsabban jussanak el a piacra. Érdemi előrelépés nélkül zárult a kormány és a pedagógusok demokratikus szakszervezete közötti első egyeztetés az iskolai dolgozók béremeléséről, írja az Infostart. Korábban az érdekképviselet még április 12-e előtt sztrájkot helyezett kilátásba, ha nem lesz eredmény. Hétfőtől érkeznek a rezsistop kedvezményt tartalmazó számlák, közölte az MVM energiaszolgáltató vállalat. A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistop kedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistop kedvezmény. Már több mint 70 milliárd forintra érkezett pályázat az energetikai otthonfelújítási programban, írja az Infostart. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. Eddig több mint 6400 nyertesnek utaltak el 30 milliárd forintot. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt felhős idő valószínűbb, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Néhol nagyobb eséllyel délen és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A keleties irányú szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertály Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dubótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja.
Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában Barancó Attila séffel, ezúttal nagybőjt időszakában mi másról is beszélgethetnénk, mint a böjti ételekről, a böjtös ételekről. Talán kezdjük beszélgetésünket egyfajta történeti áttekintéssel, lapozzunk bele képzeletben a gasztronómia kézikönyvébe, annak idején hogyan is alakultak ki a böjtös ételek, miben különbözött a böjtös étel a hétköznapi ételektől.
A böjtös ételeket már a régi szakácskönyvek is elkülönítik az egyéb elkészített ételektől. Tehát ugye itt nagyon fontos volt, hogy zsír és hús nélkül készültek az ételek. És a régi szakácskönyvekben külön felküldették azt, hogy böjtös levesek, illetve leves után föladandó böjti assziettek, tehát fogások. És erre azért volt szükség, mert a szakácskönyvekben természetesen voltak más olyan ételek is, amik nem tartalmaztak húst, zöldségek, tészták, halak, de ezek általában a leírásban zsiradékkal készültek. És ugye hát a böjti időszakban, szigorúan vett böjti időszakban, az ételek elkészítésénél semmiféle állati zsiradékot ugye a vajon kívül nem lehetett használni. És ezért a szakácskönyveknek a szerzői, szerkesztői ezt fontosnak tartották, hogy így megkülönböztessék ezeket az ételeket. Tehát a böjt ugye ez fontos volt ugye a régi emberek számára, nagy böjti időszakban, és hát ha nem volt elég fantáziájuk, akkor bizony a szakácskönyvek segítségére szorultak, tehát hogy ne legyen túl egyhangú a böjti időszakban a táplálkozás, mert hát azért valljuk be, hogy a hús kedvelő, hús szerető emberek hosszú időn keresztül zöldséges tészta, illetve tojás ételeket esznek, hát az elég egyhangú tud lenni. De ha ezeket az ételeket egy kis fantáziával változatosan készítjük el, akkor ezek nem okoznak semmiféle gondot, hogy esetleg az ember ráunna ezekre az ételekre.
A böjti időszakban nagyon fontos kulcsfogalom szinte a lemondás. Le kell mondanunk az étkezésünkben is valamiről vagy valamikről. Hogyan tudunk erre törekedni?
Hát amit ugye az étkezésünkben megszoktunk, és szokássá vált, mondhatnám azt, hogy rabjaivá váltunk esetleg. Böjti időszakban remek alkalom, hogy lemondjunk róla. Tehát gondolok itt arra, hogy nem csak ugye húsmentes ételeket lehet böjti időszakban fogyasztani, hanem mondjuk aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, akkor ilyenkor elhagyja, vagy kevesebbet fogyaszt, vagy édességet nagyon szereti, akkor megpróbálja itt az édességfogyasztást korlátozni önmaga számára, vagy a dohányzás is lehet ilyen. Sok-sok mindennel lehet ugye böjtölni, még nem vallásos emberek körében is lemondanak valamiről, tehát megpróbálják magukat. Több helyről is hallottam, hogy aki rendszeresen fogyaszt mondjuk bort, most tartózkodik a tudatosan a borfogyasztástól, vagy ugyanígy az édességek fogyasztásától, és nem kimondottan vallásos értelemben, hanem így megpróbálja magát, hogy eddigi szokásairól, hogy le tud-e mondani. a fogyasztói kihívásoknak, a fogyasztói társadalom kísértéseinek, hogy mennyire tud ellentállni. Tudat alatt ez azért egyfajta ilyen spirituális lemondásnak tűnik, de mindenképpen üdvös és dicséretes dolog.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, mi is szeretnénk néhány ötlettel hozzájárulni kedves hallgatóink böjti étkezéséhez. Milyen ételeket is fogyaszthatunk elsősorban a böjti időszakban? Néhány recepttel is készültünk?
Igen, tehát én most szeretném a régi szakácskönyveknek a bölcsös ételekre való útmutatásait követni. Tehát megkülönböztette a böjti leveseket, és a levesek hús nélkül készültek, zsiradék nélkül, elsősorban ugye zöldségekből, tojásból, tejből, illetve halból. Nagyon kiemelkedő a tojás ételeknek a fogyasztása a böjti időszakban. Hát ez ugye könnyen hozzáférhető volt mindig is, illetve a tojás tápértéke az megegyezik a hússal, tehát a fehérje tartalma, a kalória értéke, tehát az hasonló a húshoz, és nagyon változatosan el lehet készíteni, még ha manapság ugye kevés módot ismerünk rá, ugye a rántott a tükörtojás, esetleg lágy tojás dolognál aztán be is fulladunk, pedig hát a tojás az nagyon-nagyon változatosan elkészíthető. Aztán megemlíteném még a zöldségféléket, amikből remek levesek készülnek, és hát az alkoholokból. Érdekes módon a régi szakácskönyvek előszeretettel emlegetik a sörlevest, illetve a borlevest, és ezek a böjti időszakban is egy kicsit ilyen ünnepi levesnek számítottak már, amennyire a böjtben lehet ünnepelni, de hát mit tudom én, vasárnap ekkor fogyasztották. Ezek mindig édes levesek voltak, illetve hát tojással készültek. Megemlíteném a borlevest. Bort cukorral, illetve fűszerekkel fel kell forralni. Ez a fűszerek az fahéj, illetve szegfűszeg. Majd leszűrjük, és tojássárgát elhabarunk, és a forró bort a tojássárgákra ráöntjük, és vízgőz fölött habosra keverjük. Tehát egy ilyen krémszerű, habos, finom édeslevest kapunk belőle, és ez jó bevezetője lehet egy étkezésnek, ugye van benne egy pici alkohol, ez még akár étvágyat is tud csinálni. A sörleves az hasonlóképpen készül, csak itt nem fahéjat, illetve szegfűszeget teszünk, hanem citromhéjat és narancshéjat a sörbe. Így melegítjük föl, és ugyanígy elhabar tojássárgákra a sört ráöntjük, és vízgőz fölött addig kevergetjük, amíg tulajdonképpen a tojások is elkészülnek. Megemlítenék egy zöldséges levest is, ez a cékla leves. A céklát többnyire csak savanyúságnak ismerjük, ennél pedig sokoldalúbb zöldség, tehát több figyelmet érdemelne, azáltal is, hogy nagyon-nagyon egészséges. A céklát meghámozzuk, felkockázzuk apró kockára, hogy minél előbb megfőjön, és kevés vajon, olajon, hagymát, illetve fokhagymát dinsztelünk, rátesszük a céklakockákat, néhány percig dinszteljük, majd felengedjük vízzel, vagy ha van esetleg zöldségleves, akkor zöldséglevessel, puhára főzzük a céklákat, botmixerrel leturmixoljuk, egy szitán vagy sűrű szövésű gézen átpaszírozzuk, és ecetes reszeltormával ízesítve pirított kenyérkockákkal tálaljuk. Ez egy nagyon izgalmas, érdekes leves, szép színe van. A céklának ez az édesföldes íze, ez nagyon izgalmas, nagyon kiváló. Úgyhogy ajánlom mindenkinek elkészítésre. Aztán a régi szakácskönyvek a böjtös ételeken belül is külön fejezetet szentelnek a tojás ételeknek. Hát a tojásokat elkészítik pörköltnek, tojásokat keményre főzzük, meghámozzuk, fölkockázzuk, és hagymából, fűszer paprikából, csak hát nem zsírral, hanem olajjal, egy pörkölt alapot készítünk, és erre rátesszük a tojásokat. De ismernek a régi szakácskönyvet ilyet is, hogy tojás tokány. Itt szintén a tojásokat keményre kell főzni, és olajban hagymát dinsztelünk, fokhagymával, erre paradicsompürét teszünk, és erre tesszük rá a felkockázott kemény tojást, és ezt tálalhatjuk akár rizssel, akár burgonyával. Aztán van még egy nagyon izgalmas étel, ami a tejfölben sült tojás. Kevés vajban hagymát, illetve fokhagymát kell dinsztelni, erre rátenni egy fél liternyi tejfölt, és nem szabad felforralni, csak felforrósítani, és amikor felforrósodott a tejföl, akkor beleütünk néhány tojást, úgyhogy egyben maradjon a sárgája, tehát mintha tükörtojást készítenénk, és ezt betesszük a sütőbe, és addig sütjük, amíg a tojásnak a fehérje megszilárdul. És így a tejföl, ahogy körbeveszi, ez egy nagyon finom, jó ízű étel, ezt kenyérrel ki kell tunkolni, és így kell fogyasztani, de akár főzelékre feltétnek is lehet tenni. Megemlíteném még egyszer a céklát, mert hogy nem csak leves készíthető belőle, hanem süthetjük is. Önálló fogásként is lehet fogyasztani, vagy köretként is. A céklát, válasszunk apró céklákat, hámozzuk meg, és negyedeljük vagy nyolcadoljuk nagyságtól függően, majd a cékla súlyának fele mennyiségű lilahagymát szintén tisztítsuk meg, kockázzuk föl, keverjük össze a céklával, öntsünk rá olajat, sót, tegyünk rá egy kis köménymagot, balzsamecetet, de ennek hiány természetesen borecet vagy gyümölcs, bármilyen gyümölcsecet megfelel, 2-3 evőkanállal. Jól keverjük össze, tegyük egy hőálló edénybe, és süssük körülbelül egy 45 percig, amíg a céklák megpuhulnak, de még roppanósak maradnak. Friss puha kenyérrel önálló ételként is lehet fogyasztani, de mondjuk, hogy bőtnél maradjunk, egy rántott hal kísérője is lehet ez a finom zöldségétel. És ha már a halakat említettem, tehát a hal is egy fontos böjtös étel volt, és a mai napig is az, nagyon kiváló böjtös leves a halgombóc leves. Ez azért is jó, mert olcsóbb, szálkásabb halból is el lehet készíteni. Ezt úgy készítjük, hogy pontyból, vagy keszekből, vagy kárászból veszünk néhány darabot, megtisztítjuk, és föltesszük főni lassú tűzön, hagymával, vegyes zöldséggel, tehát sárgarépával, petrezselyemgyökérrel, illetve zellerrel, néhány gereszt fokhagymával. Annyi vízet tegyünk rá, hogy a halakat ellepje, és addig főzzük lassú tűzön, amíg a halak megpuhulnak. A habot természetesen közbe szedjük le, ami keletkezik, és amikor a halak megfőttek, akkor kivesszük az egész halakat, és megvárjuk, míg kihűl, és kiszálkázzuk, tehát a hal húst leszedjük a csontról, és így megfőtt állapotban a szálkák könnyen kiemelhetők. Majd a halhúst összetörjük villával, elkeverjük egy tejben áztatott zsemlével, tojással, fűszerezzük őrölt gyömbérrel, őrölt fehérborssal és sóval, és ilyen halgombócokat készítünk belőle. Közben a megmaradt levest, főzőlevet leszűrjük, a zöldségeket felkockázzuk, és a főző lébe tulajdonképpen ezeket a gombócokat kifőzzük. És amikor ez megfőtt, akkor a gombócokat kivesszük, a levest behabarjuk tejföllel, ízesítjük egy kis ecettel, és a megfőtt gombócokat, illetve a felkockázott zöldségeket visszatesszük, és így tálaljuk. Másik érdekes halétel lehet maradék halak felhasználására is, mondjuk ha rántott halat készítettünk, és nem fogyott el, hogy másnap ne legyen olyan unalmas, ezt bemarinálhatjuk. Ez pedig úgy készül, hogy lilahagymát vagy vöröshagymát karikára vágunk, kevés sóval, cukorral, ecettel, néhány babérlevéllel elkeverjük, gyakorlatilag egy hagymasalátát készítünk, és a rántott halakat ebbe a hagymasalátába beletesszük, úgyhogy jusson a halszelet alá, a halszelet tetejére, és lefedve egy éjszakán át hűtőben érleljük, és másnap ez lehet egy remek reggeli, vagy egy remek vacsora. Megemlíteném még a jutúrós burgonya felfújtat, ez is egy érdekes böjtös étel lehet, ez egy kicsit kiadósabb, ugye a burgonya és a jutúró miatt. Hiában főtt burgonyát áttörünk, és felesúlyú jutúróval elkeverjük, majd hozzáteszünk 3-4 tojássárgáját, a fehérjéket pedig felverjük habnak. És ezt a masszát ízesítjük őrölt szerecsendióval, őrölt borssal, sóval, esetleg lehet egy kis kakukkfűvel vagy borsikafűvel is ízesíteni, majd hozzákeverjük a tojásfehérjének a habját, és vajjal kikent formába belesimítjuk, és sütőbe megsütjük, méghozzá úgy, hogy forró vizet teszünk tepsibe, és ezt a formát ebbe helyezzük bele, és gyakorlatilag kigőzöljük. Ez is lehet akár köret, de egy remek meleg vacsora is.
Mivel a böjtös időszakban beszélgetünk, ezért lemondhatunk az édességekről, de gondolom, hogy nem kell mindig lemondanunk, hiszen készíthetünk olyan desszerteket és édességeket is, amelyek kiválóan megállják a helyüket ebben az időszakban is.
Igen, van egy nagyon érdekes böjtös édesség, egy régi szakácskönyvben szerepel, a borban áztatott rántott kenyér. ez tulajdonképpen maradékok remek felhasználási lehetősége, tehát ha már egy kicsit szárazabb a kenyerünk vagy kalácsunk, akkor kevés édesborban megáztatjuk, de úgy, hogy még ne omoljon szét, és utána megforgatjuk tojásba, amiben a tojásba szintén keverünk egy kis cukrot, és édes bundás kenyeret készítünk belőle, és ez lehet egy étkezés lezáró édessége, vagy akár egy remek reggeli étel is. Jó étvágyat kívánok!
Műsorunk folytatásában tavaszi variációkat ismertetünk.
Készíthetünk egy zöld krémlevest tavasszal. Ez tulajdonképpen a tavasz első zöld leveleit, bármit fel lehet használni, spenót, sóska, pittypang, csalánlevél, zöld petrezselyem, és ezeket a leveleket jól megmosva apróra vágjuk, vajban vagy margarinban megdínszteljük, és fölengedjük, ha lehet, van lehetőségünk rá zöldség alaplével, ha nincs, akkor vízzel, és akkor utólag ízesítjük sóval, borssal, majd amikor a levelek megpuhultak, ez egy nagyon rövid idő tulajdonképpen, mert ezek nagyon zsenge levelek, akkor ezt az egészet leturmixoljuk, vagy botmixerrel pürésítjük, és akár így is fogyaszthatjuk, de lehet tejföllel, vagy tejszínnel habarni, vagy tejjel, kinek mi az ízlése, és ehhez mindenképpen levesbetétként pirított zsemlekockát, vagy pirított kenyérkockát adjunk, amit úgy lehet érdekessé tenni, hogy a felvágott kenyér vagy zsemlekockát meghinthetjük egy kis fokhagymagranulátummal, borssal, egy pici csípős paprikával, olvasztott vajjal átforgatjuk, és így a sütőben kíméletesen megpirítjuk, és egy nagyon jó ízű, érdekes ízű levesbetétet kapunk. Megemlíteném tavasz érdekes leveseként a csalánlevest. A csalán nagyon jó ízű, ugye tejának ismerjük elsősorban emberi fogyasztásra. Tehát a csalán levesként is elkészíthető, a fiatal zsenge hajtásokat az előbb említett módon vajban vagy olajban ledinszteljük, fölöntjük zöldségalaplével vagy húslevessel vagy vízzel, ízesítjük sóval, borssal, és itt nem fontos esetleg átpaszírozni, lehet a csalán leveleket ilyen darabosan hagyni, jó behabarni tejföllel, főzhetünk bele akár galuskát is, és akkor egy tartalmasabb, jó ízű tavaszi levest kapunk. És hát nagyon érdekes tavaszi leves, vagy a tavasz érdekes fűszere a lestján, tulajdonképpen a leves ízesítő poroknak az egyik fő fűszernövénye, jellegzetes íze van, nagyon jó bármilyen levesben, és megemlíthetjük ugye az eperlevest, ami a tavaszi gyümölcslevesek egyik legfinomabbika. Ezt készíthetjük többféleképpen is. Készíthetjük tejjel, tejföllel, vörösborral, akár melegen, akár hidegen. A leveseknél hagy említsem meg a spárgát, ugye a tavasz egyik nagyon jellegzetes, és csak a tavasz étele a spárga, mert ezt ugye más időszakban nem lehet kapni, nem lehet hozzájutni. A spárga krémleves, ez egy nagyon elegáns leves, ünnepi menü levese is lehet. A spárga sípokat egy zöldséghámozó segítségével tisztítsuk meg alaposan, majd daraboljuk föl, és tegyük föl citromos, sós vízbe, amibe tegyünk egy mokáskanálnyi cukrot, vagy egy mokka cukrot, ugyanis a cukor, édes íze nagyon jó kihozza a spárga jellegzetes ízét. És amikor a spárga megpuhult, tejszínnel habarjuk be, és botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsük, és amit már említettem, fűszeres zsemlekockával tálalhatjuk.
A levesek után főételeket és köreteket ajánlunk a kedves hallgatók figyelmében, főképp olyanokat, amelyek a könnyű tavaszi ízeket varázsolhatják az asztalainkra, milyen recepteket is ajánlhatunk hallgatóink figyelmében.
A tavasz egyik legkedveltebb zöldségféléje a karalábé. Ez egy olyan zöldség, ugye, ami már kicsit tartalmasabb, és nagyon sokoldalúan lehet elkészíteni. A legismertebb ugye a töltött karalábé. A karalábét ugye kiváljuk, és megtölthetjük rizs keverékével, készre pároljuk, kevés levesbe vagy vízbe, és akkor tejföllel, tejszínnel habarhatjuk. Gombavagdalékkal megtölthetjük, vagy akár kemény tojás és tejben áztatott zsemle keverékével is betölthetjük a karalábét, és így pároljuk. A karalábét ki is lehet rántani, újnyi vastagságú szeletekre vágjuk, megpároljuk, és hagyományos módon lisztbe, tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, és bőforró zsiradékban kisütjük, és valamilyen mártással, mondjuk kaporral elkevert joghurtmártással, vagy tartármártással felszolgálhatjuk, önálló fogásként, vagy akár köretként is. És elkészíthetjük a karalábét tejszínesen is, a karalábét batonokra, tehát ilyen újnyi vastagságú kis hasábokra vágjuk, kevés hagymán megdinszteljük, pici fokhagymát teszünk hozzá, és amikor a karalábé megpuhult, akkor tejszínt öntünk rá, de csak annyit, hogy éppen befedje a karalábét, és ebben a tejszínben még készre főzzük, és besűrítjük tulajdonképpen, és ehhez nem teszünk semmiféle sűrítő anyagot, tehát lisztet vagy keményítőt, és a tejszín és a karalábé nagyon harmonikus párost alkotnak, friss vágott zöld petrezselyemmel meghintve tálaljuk. A tavasz jellegzetes fűszere a menta. A friss menta leveleknek nagyon finom, üde íze van, és a tavasz egyik nagyon jellegzetes zöldségféléje a zöld borsó, és készíthetünk egy mentás zöld borsó pürét. Ez következőképpen készül, a zöld borsót kevés sós, cukros vízben megfőzzük, leszűrjük, és apróra vágott menta levelekkel szitán átpaszírozzuk. Majd vajjal és egy kevés tejszínnel kikeverjük. Nagyon érdekes ízharmóniája van az édes zöldborsónak és a friss mentának. Mindenképpen, akinek van lehetősége rá, próbálja ki.
És milyen édességeket, desszerteket említhetünk meg a tavasz ízeivel kapcsolatosan? Elsősorban gondolom, hogy gyümölcsfélékből készíthetjük ezeket.
A tavasz legüdébb gyümölcse az eper. Epret fogyaszthatjuk magában, fogyaszthatjuk porcukorral, de az eper legfinomabb tejföllel. Lehet, hogy furcsán hangzik, mert többnyire csak tejszínhabbal szoktuk fogyasztani, de a savanykás tejföl és az epernek ez a jellegzetes, finom, édes, gyümölcsös íze nagyon jól harmonizál. Mindenképpen próbálják ki, friss megmosott eperszemeket vágjanak ketté, tegyenek rá egy nagy kanál friss tejfölt, és nagyon kevés porcukorral, vagy vaníliás porcukorral hintsék meg, és így fogyasszák. Nagyon érdekes édesség a csokoládéba mártott eperszemek. Vízgőz felett felolvasztunk keserű csokoládét, és egy villa segítségével az eperszemeket megmártjuk a csokoládéba. Na most a hideg eperszemen a csokoládé azonnal meg fog dermedni, és ezt kitesszük egy sütőpapírra, és egy nagyon érdekes vendégváró falat is lehet. És hogy mindezeket valamivel leöblítsük, megemlíthetjük a friss mentás limonádét. Ilyenkor a mentának különösen üde íze van, a menta leveleket apróra vágjuk, és citrommal készített limonádéba elkeverjük, és így fogyasztjuk.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Szerzetesek félórája.
Rádiónk hallgatói megszokhatták azt, hogy az elmúlt 25 évben hétről hétre igyekszünk bemutatni egy-egy szerzetes közösséget, vagy magát a közösséget, vagy egy szerzetesi hivatást, legyen szó férfi vagy akár női hivatásokról. Láthatják azt hétről hétre, hogy mennyire színes az egyházunk, milyen karizmákat kaptak a különböző közösségek, mivel próbálnak minél több embert közelebb vinni a Jóistenhez. Ez alkalommal Budapesten a Patrona Hungaria Gimnázium területén beszélgetek Lobmájer Mária Judit nővérrel, a Boldogasszony iskola nővérek tartományfőnök nőjével, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök rádiónk mikrofonjánál, dicsertessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hálás vagyok Judit nővér ezért a beszélgetésért, amikor így gondolkodtam azon és kutattam, hogy vajon mikor került szóba legutóbb a Boldogasszony iskola nővérek rendje, múltja, jelene, és hát nyilván a mai műsorban egy picit a jövőről is fogunk beszélgetni, hiszen nemrég választották, megnevezték ki a rend tartományfőnökének, immár azt mondom, hogy harmadik alkalommal, de nem tudom azt, hogy mikor beszéltünk legutóbb rádiónkban az iskola nővérek történetéről. Kezdjük ezzel a beszélgetést. Ki, mikor alapította, és milyen céllal hozta létre ezt a szerzetes közösséget?
Hát én is szeretettel köszöntöm az EGRI Rádió hallgatóit. Egyébként én nem olyan régen beszélgettem az EGRI Rádióban. Tudnélik, nem régen még a Boldog Terézia szakkollégiumnak voltam vezetője Debrecenben, és onnan jöttem ide. És akkor ezzel én már el is árultam a mi rendünk alapítójának a nevét. Boldog Terézia alapított bennünket, aki a lánykori neve az Karolina Gerhardinger volt, ebből érződik, hogy ez egy németes név, nem véletlenül, hiszen Bajor területen jött létre a mi közösségünk 1833-ban, Stadt am Hofban, és ez egy olyan kis városka, ami ikerváros a Regensburgnak, úgy tudjuk elképzelni, hogy Duna partján Buda és Pest, ehelyett a Duna partján Stadt am Hof és Regensburg kapcsolódott így össze régen, és valóban egy régi kőhíd köti össze a két városrészt, ami megelőzte a mi Lánchidunkat, tehát a Lánchid a második kőhíd a Dunán, amit így a történelem során építettek, és ezen a hídon közlekedett sokat annak idején, mint Karolina, tanítónő, és aztán, amikor megalapította a rendet, akkor pedig Mária Terézia nővér lesz. Azóta is mi is fölvesszük mindig a Mária nevet, ezért vagyok én Mária Judit nővér, mert a mi rendünk az Máriához kapcsolódik. Itt mi Magyarországon 2011 óta úgy hívjuk a közösségünket, hogy Boldogasszony iskola nővérek. Régiesebb nevünk, előtte így használtuk, hogy a mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek. Ezen a néven alapította meg a közösséget Terézia anya, amely már 1858-ban eljutott Magyarországra. Akkor Temesvár még szerves része volt Magyar Királyságnak, és az ott élő német lakossághoz küldte Terézia anya az első 6 nővért Münchenből. Akkor már München volt a központunk, az első kolostor és iskola egyébként Neuenburg von Waldban jött létre. A rendünk nemzetközivé vált, és most már minden földrészen vagyunk, kivéve Ausztráliát.
Hogyha maradunk itt Európában, jól tudom azt, hogy nemrégiben megalakult egy ilyen ernyőszervezet az európai közösségek számára. Milyen céllal jött létre ez a szervezet?
Teljesen jól tudja, München most ismét egy központ lett, és ott lett a mi európai egységünknek a központja, tehát létrejött egy új vezetőség a jelenlegi vezetőségeken túl, tehát most a struktúránk már olyan, hogy Rómában van az általános főnöknő, ő irányítja az egész nemzetközi kongregációt, és Európának lett egy új vezetése Münchenben, és alá tartozunk mi, a magyarok, a lengyelek, osztrákok, csehek, olaszok, szlovénok, és maguk a németek, akik főleg a bajor nővérekből állnak. Ebbe az új vezetőségbe magyar nővér is került, méghozzá az én elődöm, Andrea nővér, miután lengyfőnökségből, akkor ebbe az új vezetésbe került tanácsosként, két lengyel nővér mellé, és a német európai tartományfőnöknő mellé. Ennek az ernyőszervezetnek a segítségével sokkal több ponton létrejöhet közöttünk együttműködés, amire szükség is van, tehát vannak most már olyan európai országok, ahol igen, kevés az iskolanővér, és nekik sokkal előnyösebb, hogyha kapcsolódhatnak a többi európai iskolanővérhez. Tehát valószínű lesz itt különböző segítségnyújtás egymásnak, de lehet, hogy egyszerűen szakmai összefogás is születhet, mondjuk például az európai óvónők között, és akkor a mi Dóra nővérünk, aki még örökfogadalom előtt áll, elmehet, meglátogathatja ezeket az óvodákat, és tanulhat mondjuk például a bajor óvónő nővértársainktól. Aztán lehet például a hivatásgondozás területén is összefogni, hiszen minden tartománynak fontos az, hogy az új hivatások eltaláljanak az iskolanővérekhez, és azok a fiatal lányok, akiknek van érzékenységük a nevelésre, és szeretnék ezt az Istennek odaadott élet formájában megélni, akkor ők így eltaláljanak a mi iskolanővéri közösségeinkhez. És ebben összefoghatunk módszerekben, jó gyakorlatokban, hogy hogyan lehet bennünket megszólítani, és hogyan tudjuk mi a fiatalokat megszólítani.
Ugrottunk egy nagyot az időben, de mégis visszamennék egy picit a kezdetekhez. Szoktam azt kérdezni, hogy mi a rendnek a karizmája, de így is felteltem ezt a kérdést, hogy annak idején a Teréznővérben, az alapítóban milyen gondolatok fogalmazódhattak meg, hogy ő milyen céllal szeretne egy új szerzetes közösséget létrehozni?
Egy új szerzetes közösség létrejöttét mindig meghatározza az a kor, amiben létrejön, az a szükség, az az ínség, ami kialakul egy-egy korszakban, és akkor az egyes rendalapítók azzal a karizmával, azzal a tehetséggel, amit ők kaptak a Jóistentől, azzal válaszolnak erre az ínségre. És ezért is olyan sokféle rend jött létre, hiszen vannak, akik a gyógyítás karizmájával válaszolnak egy kor ínségére, mi a nevelés karizmájával válaszolunk. Már abban az időben is volt olyan ínség, amire ez egy jó válasz volt, és a mai időkben is van olyan jelenség, vesz bennünket körül, amire mi a nevelés eszközeivel tudunk válaszolni. Abban a történelmi korban, vagyis a 19. század első felében tudjuk, hogy erős hatással volt még a felvilágosodás, nagy francia forradalom, napóleoni idők, az is egy szekularizációval járó időszak volt, és sajnos a szerzetes rendeket akkor is feloszlatták bizonyos területeken, így például a Bajor királyságban is. És pont abban az iskolában is, ahová a mi alapítónk gyerekként, a kis Karolina járt, az ő tanítónőit, a Notre Dame nővéreket bizony feloszlatták, el kellett hagyniuk az iskolát, ott maradt az iskola a nővér tanárok nélkül, és ő már 12 évesen tudott válaszolni erre az ínségre, akkor fejezte be a tanulmányokat, és a plébános kérésére ott maradt az iskolában, és ő vitte tovább még két barátnőjével a karizmát tulajdonképpen. Amit láttak a Notre Dame nővéreknél, akik nevelő oktatórend voltak, és a lányok nevelésére kötelezték el magukat, akkor ők ezt gyerekként folytatták, ebbe belenőttek, 16 évesen letettek egy tanítói képesítő vizsgát, és akkor már hivatalosan is ott tanítottak tovább abban a Notre Dame szellemben, amit láttak. Persze a körülmények nehezek voltak, mert az iskola az nem maradhatott meg, tehát így ide-oda mentek, hol egy kórházépületben tanítottak, hol kaptak a várostól egy kisebb épületet, és amikor meghalt az az uralkodó, aki ezt a feloszlatási parancsot kiadta, a saját fia már más szellemiségben állt hozzá az uralkodáshoz, ő volt első Lajos, bajor király, aki 1825-ben engedélyezte újra, hogy a szerzetesrendek működjenek, igen ám, de a Notre Dame nővérek ennyi idő alatt már elkerültek a városból, vagy megöregedtek, és akkor ott volt Karolina ebben az iskolában, hűségesen, már 36 éves volt aztán, amikor egy belső indítatásra, akkor úgy érezte, hogy ő fogja ezt visszaállítani, a Notre Dame nővérek nem tudják visszaállítani, és mivel az akkori kornak megfelelően egy kicsit modernebb rendet akart létrehozni, amiben a kötöttségek már nem akadályozzák annyira tanítanőket, hogy akár bárhova, kisfalvakba is elmenjenek, és ne csak nagyobb rendházakban legyenek, akkor úgy döntött, hogy egy új szerzetes rendet hoz létre, ami alapszik a Notre Dame nővérek szabályzatán, és így jött létre, angolul mondjuk, hogy a School Sisters of Notre Dame rend, tehát még a hivatalos nevünkbe is bekerült ez a Notre Dame kifejezés, illetve amikor mi asszonyunkról nevezett szegény iskola nővérek voltunk, ez a mi asszonyunk is a Notre Dame kifejezésnek a magyar megfelelője. Tehát így mentődött át a Notre Dame nővérek karizmája az iskola nővéreknek a karizmájába. És azt mondhatjuk, hogy folyamatosan mindig szükség volt a nevelésre, és szükség van a nevelésre azóta is. Abban az időben a lánynevelés még gyerekcipőben járt, és ez nagyon nagy társadalmi problémához vezetett, hogy a nők nem voltak tanultak. És az édesanyák nem tudták a gyerekek számára a tudást átadni, nem tudtak művelt édesanyák lenni, és ezt a problémát már a Notre Dame nővérek is látták, és Karolina is látta, és így azáltal, hogy ők a lányokat nevelték, így tudtak az egész családra hatni, és felemelni a társadalmat, hogy ne műveletlen fiatalokként tengődjenek, és ne legyenek alkalmasak értelmiségi pályára a fiatalok. Úgyhogy azóta aztán akkor mindig lefordítjuk ezt a karizmát a korra. Hát a mai nap is biztos, hogy nagyon nagy szükség van a nevelésre, a fiatalokra nagyon nagy hatással van a technológia, és ha nem kapják meg az életükben azt a törődést, azt a figyelmes és jelenléti oktatást és jelenléti nevelést és sok-sok programot, amit egy nevelő nyújtani tud a gyerekeknek, akkor még beláthatatlan következményei lesznek ennek, és ezt most már nagyon sokan látják, hogy az iskolát nem lehet kihagyni a gyerekek életéből. Gondoljunk arra, hogy a COVID idején milyen sérüléseket szenvedtek a fiatalok azáltal, hogy nem lehettek ott a közösségben. Mind a mai napig viselik ennek a hiányosságait a fiatalok, hogy volt egy időszak, amikor ez nem volt lehetséges. Mi a karizmánk szerint pedig pont közösséget szeretnénk teremteni mindig a gyerekek, a fiatalok köré, és ebben a közösségben egymás felé segíteni őket, és Isten felé segíteni őket. Ez közösségi nevelés nélkül nem megy. Mi iskolanővérek még azt tudjuk ehhez hozzátenni, hogy nekünk a szabadidőnk is, minden energiánk, amit másoknak a család felé kell fordítani, azt mi fordíthatjuk a gyerekek és a fiatalok nevelése felé.
Magyarországon ugye 4 intézményben zajlik ifjúságnevelés. Most már ezt mondom, hogy ifjúságnevelés. Hallgatóink közül szerintem nagyon sokan emlékeznek arra, és lehet, hogy itt is elhangzott ebben a pár percben, hogy a lánynevelésre helyezték nagyon a hangsúlyt, és működött még úgy Budapesten is, Debrecenben is, lehet, hogy a másik 2 városban is az intézmény, hogy kifejezetten lánynneveléssel foglalkoztak. Aztán ez megszűnt, és edukálták, tették az intézményeket. Nyilván lehet azon, azt mondom, hogyha nem is vitatkozni, de hosszú-hosszú eszmecserét folytatni, hogy milyen készségekre, képességekre kell őket megtanítani és nevelni. Jobb vagy kevésbé jobb, használható ez a szó?
hogy jó-e az, hogyha együtt történik a lányok és a fiúk oktatása, nevelése?
Elmondhatom, hogy mi mind a kettőt műveljük, tehát látjuk mind a kettőnek az előnyeit is és a hátrányait is, mert hogy mind a kettőnek van előnye és hátránya. A lánynevelés továbbra is fókuszban van a patronában, és ez tulajdonképpen most már Magyarországnak az egyetlen katolikus lánygimnáziuma. És a többi iskolában koedukáltunk, vagyis a Szegedi Karolina iskolában is, a debreceni Svetisben is, a makói Szignumban pedig mindig is koedukált volt az oktatás. Az előnyök és a hátrányok mérlegelésénél mi azt mondhatjuk, hogy jó ez így, hogy van egy olyan iskolánk, ahol csak lányokat nevelünk, és teljesen jó az, hogy a többi háromban pedig vegyesen, és élvezzük mind a kettőt, mind a kettőben egész jól tudunk mi magunk is működni, nem félünk egyiktől sem, és amikor a csak lány oktatásban vagyunk benne, akkor megkeressük a lehetőségeket, hogy legyenek jó testvér, osztálykapcsolatok azokkal a sulikkal, ahol pedig megmaradtak a fiú nevelés mellett, és egymásra vagyunk utalva, tehát nyilván nekik is nagyon jó, hogyha velünk jó a kapcsolat, nekünk is nagyon jó velük a jó kapcsolatot építeni, kirándulások, közös táborozások, tánciskola, közös színházlátogatás, ezek ilyen kiemelt fénypontjai a gyerekek életében, és bizony nagyon jó barátságok tudnak kialakulni. Nem egy házasság is jött létre így, hogy fiúiskola és lányiskolába járt fiatalok kötötték ezt a életre szóló szövetséget. Ahol pedig koedukált iskolát hoztunk létre, ott pedig megkeressük azokat az alkalmakat, amikor ketté bontjuk őket, és bizonyos témákat csak a lányokkal beszélünk meg, meg csak a fiúkkal, mert ott is szükség van erre, és ennek egy ilyen egészséges ritmust találtunk, hogy mik azok a témák, mik azok az alkalmak, amikor meg ez mindenkinek így esik jobban.
Maradjunk már egy picit itt a lánynevelésnél. Azért felmerül bennem az, ahogy pár perccel megemlítette azt, hogy ma, amikor egy ilyen nagyon digitalizált korban élünk, és elvonja a figyelmünket a valódi kapcsolódásról a média, közösségi média, közösségi platformok, akkor mennyire fontos közösséget építeni, mennyire fontos a jelenlét, és erre törekednek is a nővérek a különböző intézményekben itt Budapesten is. De hogyha készségeket, képességeket kell megemlíteni, van olyan véleménye szerint, amit mondjuk egy gimnáziumban feltétlenül el kell sajátítani, ha esetleg ezt a családban nem kapta meg egy fiatal?
Mi nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi nevelésre, és ezt egyébként nem csak az iskola falain belül tesszük, és nem csak az intézményeinkben, mert fontos tudni, hogy nekünk vannak misszióink is, amíg az intézmények mellett, méghozzá a határon túli magyar fiatalok között. És akkor róluk is szeretnék mesélni, amikor ezekről a készségekről, készségek kialakításáról beszélek. Erdélyben, Szováta központtal mi foglalkozunk a felső Nyárád mente falvaiban élő egészen egyszerű székely családok gyermekeivel, és számukra is azt nyújtjuk, hogy ők közösségi élményben részesüljenek, és miközben közösségi élményben részesülnek, megemelődnek azáltal, hogy ők egy nagy kórusban énekelhetnek, és a kórus éneklés pedig mindenféle készségüket megmozgatja, tehát ők megtanulnak kívülről szövegeket énekelni, magyar szövegeket, akkor magyar néphagyományokkal ismerkednek, zeneszerzők műveivel, zenetörténettel, tehát a műveltségüket is emeljük, aztán tágítjuk a látókörüket, mert ez sok-sok szerepléssel jár, sok nemzetközi versenyen vettek már részt, és a falvak egymás között megismerkednek, tehát egy olyan széleskörű barátság veszi őket és kapcsolatrendszer körül, ami nem alakulhatott volna ki, ha mi össze nem gyűjtjük őket a nevelés címszóval. Úgyhogy itt ez egy óriási dolog, Vera nővér és egy társultagunk, Gabi néni, mint zenészek vesznek ebben részt, de éppen most majd a napokban fog még egy harmadik társuk innen Magyarországról menni, Renáta nővér, aki pedig majd egyéb területeken fog velük foglalkozni. Akkor Nagybecskereken ez a mai Szerbia területén egy bánáti magyar, egykori magyar város. Ott is jelen vagyunk. Ez egy kicsi jelenlét, de mégis nagy dolgok történtek itt is. Egy olyan kollégiumot hoztunk létre, amiben szintén lányokat nevelünk. Magyar lányok így kapnak lehetőséget arra, hogy a kis falvakból beköltözzenek Nagybecskerekre, és ott a különböző oktatási intézményekben, ahol még vannak magyar osztályok, ott tanulhassanak. Ez a misszió így szintén a magyarságot összefogja. Itt is a közösségi nevelésen van a hangsúly, hogy ott a kollégium közösségében egymásra találjanak ezek a magyar fiatal lányok, és a jövőben is egymást megtalálják, és összetartsanak, és olyan munkahelyekre mehessenek aztán, ahova például ápolónőként, most így nem jut eszembe, hogy még mi minden képzés van a Nagybecskereken, de így válik lehetővé, hogy ők magyarként ezekre a helyekre bejussanak, hogy itt tanulhatnak. Különben, ha otthon maradnának a magyar faluban, csak szerb nyelven tudnának tovább tanulni, és csak olyan közösségekbe tagazódhatnának be felnőttként, ahol már így a szorványban nem találnak egymásra magyar fiatalok.
Kedves hallgatóink, Lobmájer Judittal, a Boldogasszony iskola nővérek magyar tartományának tartományfőnökével Pap Ildikó beszélgetett.
Semmi más
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról